Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim, ahogy ígértem, Szentecki Zita rendező és Karsai Péter, akiket köszöntök, sziasztok!
Sziasztok, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
És egy darab kapcsán beszélgetünk, ez pedig az Egy tökéletes nap, ami a hat színben fut, életről, halálról és más démonokról szól, és a társ szerzője, a közel egy éve elhunyt Karsai Dániel alkotmányjogász, és hát Péter ugye a bátyád volt, vagyis hát a bátyád, és most azt hiszem, hogy tudunk erről, az indítatásról, a darabról, a darab készültéről, fogadtatásáról és utóéletéről úgy beszélni, hogy te valószínűleg a nulladik pillanattól ott voltál, amikor Dani fejéből kipattant ez az ötlet, hogy ő azt, amin végigmegy, mind a magánéleti szálat, mind pedig ami közéleti szál, és a küzdelme azt megmutassa. Hogy emlékszel te erre?
Úgy emlékszem erre a színdarabbal kapcsolatos történet születésére, hogy én teljesen véletlenül csöppentem ebbe bele. Zitával futottunk össze a nagybátyámnál még tavaly áprilisban, amikor már teljes mértékben dolgoztak a színdarabon, és egy olyan háttérinfo jutott el hozzám, nem Danitól, hogy az eredeti tervdajnak az volt, hogy ezt a színdarabot nekem úgy a születésnapom környékére időzítve szeretné nekem egy ilyen gigantikus nagy meglepetésként, de ez több dolog miatt is egy ilyen Mission Impossible volt, mert hogy nekem a születésnapom július végén van, a darabot meg már június közepén bemutatták a hat színben, meg logisztikailag sem lehetett azt megoldani, hogy titokban maradjanak ezek a találkozások Dani és Zitájék Bíró Bence között, mert hogy én rengeteget voltam Danival, tehát hogy ez egy idő után feltettem volna a kérdést, hogy ki ez a cuki csinos lány Daninál állandóan, és akkor valószínűleg nem lehetett volna ezt tovább rejteni. Viszont az itt tudja, hogy többet tud ennél nálam, mert hogy ő viszont tényleg 8. perccel ott volt Dani mellett.
Oké, mesélj akkor te is, bár valami emlékem van erről, hogy volt egy ilyen terv, és akkor itt jókor voltak jó találkozások, akár a nagybátyjukkal.
Hát igazából engem Dani nagybátyja, meg Peti nagybátyja, Karsai György, nagyon sokat tanította a Színház és Filmművészeti Egyetemen, oda jártam 5 évig, és utána még 5 évet doktoriztam, és Karsai György végig tanított. Úgyhogy ismertük egymást, és ő keresett meg igazából mielőtt, tehát augusztusban, hogy a Dani azon túl, hogy elkezdett gondolkodni a Strasbourgi beadványon, egy színdarabot is elkezdett írni, de akkor az még nagyon ilyen gondolatformájában volt, pici töredékek voltak, amit átküldött Gyuri nekem, amiben Dani leírt egy imát, amit elképzelt, hogy mi lesz azon az ágyon, hogyha lenne eutanázió, és mielőtt megnyomja ezt a bizonyos gombot, mit mondana, ami nagyon megérintő volt, és egyébként meg egy ilyen fiktív vita színházi szövegek voltak körülbelül, hogy ilyen elképzelt fiktív emberek, hogy milyen élethelyzetben választhatnák az eutanáziát. És most ez nagyon ilyen színházi profit dolognak hangzik, de az is volt, hogy az Örkény Színházban akkor mutatták be az Istent, ami egyébként pont erről szól, az eutanáziáról, és nem csak emiatt, hanem ahogy Danival találkoztunk, Bíró Bence dramaturgíró társammal együtt, sokkal érdekesebb volt, ahogy Dani magáról mesél, az ő kapcsolatainak a változásáról, a hivatásáról, magáról a strasbourgi küzdelemről, a testének a változásáról, és akkor valahogy a találkozásaink során arra mentek a dolgok, hogy ez egy sokkal személyesebb dolog lett.
Igen, és azt hiszem, hogy tényleg az ő esetében nagyon is végig lehetett követni azt, mert a felszínen mindenképp egy küzdelmet, hiszen ugye alkotmányjogászként azért kiállt, és én nagyon emlékszem, hogy igenis törekedett arra, hogy minél több helyen ez megjelenjen, nálunk is volt interjút adni, tehát ő, amíg csak tudott, ezzel ment, ezt hangoztatta, és hát, hogy mondtátok is, meg ez tudható, Strasbourgig is elment, miközben ugye tudta azt, hogy az ő ideje véges, és amit ő róla lehetett tudni, hogy egy sportember, egy nagy küzdő, aki egyébként is, tehát az mindene a mozgás, vagy hogy mondjam, az alap lételeme a mozgás. És képzelem azt, hogy az a fajta megküzdés, ahogy az ember ebbe be fog szűkülni, és egyszer csak ennek vége lesz, ezt így akárhogy beszélgetünk róla, szerintem elképzelhetetlen, hogy ez hogy zajlik. És egyszer, Péter, te valahol mondtad, hogy valószínűleg maga ez a küzdelem, és én ide a színházat is ide sorolnám, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyek olyan elfoglaltságot is adtak neki, ami egyébként az ő életéhez és az ő szenvedélyéhez és tüzéhez passzolt, és teljesen mindegy volt, hogy ő mifelé megy, akkor is nagyon aktív akart lenni. És tán segítette is őt ebben a feldolgozásban, ami, mondom, valószínűleg számunkra elképzelhetetlen, hogy mi zajlik ilyenkor.
Igen, mi csak beszélgetünk erről, és nekünk nagyon könnyű a szerepünk. Igen. Ebben a kontextusban. Én Danival rengeteg időt töltöttem az utolsó 2-3 évében, és én úgy érzékeltem rajta, hogy több embernyi terhet vállalt magára a betegségétől kezdődően, onnantól kezdve, hogy megkapta a diagnózist. Ugye egyik volt ez a strasbourgi ügy, amit elkezdett sokat magával, jogász, ügyvéd társaival vinni, és emellett ment egyébként a színdarabbal kapcsolatos teendők is. Szerintem Daninál ez úgy képeződhetett le magában, hogy itt van most ez a belső Mount Everest, amit ő csak azért is ki akar mászni, és érezhető volt Danin az, hogy ez az ő célja, hogy föl kell jutni a csúcsra, igen, így ebben az állapotában is, föl kell tudnia jutni a csúcsra. Ugye már említettük a tavaly áprilisi alkalmat, eseményeket, amikor mi Zitával találkoztunk, akkor nagyon rossz állapotban volt, akkor kórházban volt, egy tüdőgyulladásnak köszönhetően, és ő abból kijött, és 2 hónappal később volt a bemutató, és érezhető volt Danin, hogy ő ezt mindenképpen szeretné, hogy ott legyen a bemutatón, mert azért mégis csak egy nagy dolog szerintem egy színdarabban közreműködni, és ő ebben tevékeny részese volt ennek, hogy ez a fantasztikus színdarab elkészült, és ő ott akart mindenképpen lenni, és ő úgy valamilyen szinten ebben az egyik saját Mount Everestben csúcsra ért. Sajnos a strasbourgi üggyel kapcsolatban csak kijelölte a célt, de ott már nem tudott csúcsra jutni, de ez nem rajta múlott. Úgyhogy én ezt így képezem le magamban, ezt így dekódolom magamban, hogy Dani vett egy mély lélegzetet annak idején, néhány hónapos, igencsak depresszív állapotnak a végeztével, és úgy volt vele, hogy rendben van, ő halálos beteg, viszont nem tudjuk, mennyi ideje van hátra, de amennyi időnk hátra van, azt igyekezzünk érdemben, hatékonyan, lehetőleg egyébként a köznek olyan dolgokat tenni, ami maradandó és jó. És ezt ő szerintem tökéletesen megvalósította, és egyébként pedig irigylésre méltó, hogy milyen példával állt ő elénk, és hogy ezt mutatta meg nekünk, hogy ez bizony így is lehet.
Hát sőt, én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan bíztak abban, hogy az ő küzdelme, mert hogy olyan erőt mutatott valóban. Tehát az látszódott, aki esetleg addig nem ismerte a nevét, az azt gondolhatta szerintem ebből, ahogy ő viselkedett, és ahogy ezzel ment, hogy ő aktív korában is tehát, hogy egy igen, igen, igen keményen a célért mindent megtévő ember volt.
Mondhatok valamit a Petihez? Bocsánat, csak persze. Annyi, hogy valahogy szerintem nem is annyira szétszálaszhatóak, hogy mondjuk mi is sikeres, vagy mi nem, vagy hogy a Strasbourg, hogy kijelölte csak, mert valahogy én azt érzem, hogy és sajnálom nem tudom, tehát hogy értem, hogy lehetett volna úgymond idézőjelben sikeresebb ez a strasbourgi ügy, tudom nagyon jól, és nagyon érdekes is volt, hogy egyébként pont a főpróbánkon derült ki, mikor a darabot csináltuk, hogy a Strasbourgban nem ment át, amit Dani akart, és nagyon így át is változott valahogy a nézőpont is, hogy ott egy ilyen folyamatos druk, és utána meg azért mindenképp ez egy kudarc, és valahogy onnan is nézzük a próbálkozást, de mégis ezzel együtt azt érzem, hogy az egész strasbourgi ügy és a volumene, és ami azt megmozgatott, egyébként az benne van a darabban is, és valahogy ezáltal még nagyobb ívűben vitázunk erről azóta is. Szóval csak azt akarom mondani, hogy valahogy ezek így összeérnek, és hogy szerintem az előadás is, hogy ha jó igazából, attól jó igazán, hogy, hogy tovább viszi nem csak Dani személyének az emlékét, hanem az ügy az egy ilyen nagyon élő párbeszéd maradt szerintem, és tovább viszi az emberekben ezeket a kérdéseket, és elkezdenek vitázni jó esetben, és hiszem így, amit Dani, ez igenis egy nagyon nagy siker, és elért, hogy valami, ami iszonyatosan nehéz etikai, morális kérdéseket mozgat meg, és nagyon nagy tabu, mondjuk a halál, ő azt igenis átalakította.
Igen, és így
ezt ehhez, gondolom én is,
ehhez kapcsolódóan szerintem fontos megjegyezni, hogy a színdarab azért is egy kiemelkedően magas szintű alkotás, hogy Dajnak a neve egyszer hangzik el az egész színdarab folyamán a második felvonás első jelenetében. Persze a színházba járók tudhatják, hogy Karsai Dánielről van szó, de magában a színdarabban egyszer hangzik el Dajnak a neve. És ez számomra magát az ügyet tette sokkal fontosabbá, amiről a színdarab szól, mint sem Dajnak a személyét, aki egy tök érdekes, tök jó fej ember volt. Róla is lehet nagyon sokat beszélni, de azt gondolom, hogy az ügy, amit ő elindított, az sokkal fontosabb annál, mint hogy Dani emlékéről beszéljünk. Nem tudom, hogy ez így nem túl profán, vagy nem túl durva-e így megfogalmazni. Szerintem sokkal fontosabb a színdarab után, hogyha kijövünk, már 9-szer láttam, és én utána mindig azt mondom magamban, hogy pörögnek bennem a jelenetek, hogy milyen jó, hogy ez is ki van benne hangsúlyozva, és hogy igen, és hogy milyen jól mondja el a Vízi Dávid a strasburgi monológot, és hogy mennyire szépen ki van kristályosodva az egész történetnek a lényege, de persze gyönyörű szépen el vannak rejtve Danival kapcsolatos finomságok, a nagyon nehezen emészhető szóviccek, a humor, a focival kapcsolatos érzelmek, a lányok, tehát, hogy nagyon sok minden benne van, ami Dani is volt, de azt gondolom, hogy az a fő üzenet, hogy miért is megyünk el a hadszínbe, megnézed egy tökéletes napot, az maga az ügy, hogy ez miért is van, és látjuk azt, hogy egy ember hogy fogy el, 90 kilósból lesz a végén 70 kilós, és hogy ez az egész történet miről is szól valójában, ez a színdarab után tűntem minden nézőnek tökéletesen lejön.
Szerintem nem is szétvehető Dani személye meg az ügy, hanem amit mondasz, az amit kérdezted, hogy profán-e, hogy szerintem nem profán, hanem nagyon maga az szerintem óriási, hogy ő képes magán túllépve egy nála nagyobb ügyért.
Így van.
Igen, nekem volt egy ilyen gondolatom, hogy ugye nyilván, amikor ez az egész elkészült, meg ugye Dani ott volt a bemutatón, meg még utána is előfordult, hogy látta, ez nagyon, nagyon fontos volt. Azok az emberek, akik akkor ott voltak, azoknak egy kivételes helyzetük van, hiszem 200-valahány fős, 250 vagy 60 befogadó fős a hadszín, tehát azok az emberek egy egyszeri élményt éltek át. De nekem is van a fejemben egy olyan, hogy mondjuk eltelik 5-10 év, vagy bármennyi, és nem feltétlenül fogja tudni az akkori színháznéző, hogy mi is volt itt a személyes történet. Nyilván utána nézhet, csak nem lesz annyira a levegőben, mint amennyire most még tudjuk. És akkor is egy olyan történetet kap, amin viszont tehát ezt azonnal lehet magadra optimalizálni, a saját családodba végig gondolni, hogy mit jelent egy olyan nap, amikor az ember még mindent meg tud csinálni, és mit jelentenek azok a napok, amikor meg már nem, és hol van ennek a méltóságának a vége, az értelmének a vége, és ha megtehetnéd, akkor mit csinálnál. Szóval én is ezt képzelem, hogy ennek pont ez a lényege, és pont ezért is fontos, hogy beszéljünk róla újra meg újra, mert csatlakozom hozzád, nem annyira csak Karsai Dani története ez, mint egy olyan kérdésnek a története, amely kérdés mindannyiunk életébe felmerül valószínűleg egyszer csak. Tehát ha más nem gondolat szintjén, azt nyilván senki nem tudja, hogy mennyi és hogyan van hátra, de mit tennél? És egyszer hallottam egy interjút Dani valamiben, ő el is mondta, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ő ezt akarja majd tenni, csak szerette volna, ha a lehetősége megvan, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy van benne döntésed, hogy az életed végén kitesznek-e még x nap, hét, bármi olyan szenvedésnek, aminek már nem vagy a tudatában, vagy dönthetsz úgy, hogy itt a vége. De ez nem jelentette azt, hogy ő azért harcol, hogy ő ezt megnyomhassa, ezt a gombot a végén.
Ez pontosan így van, és nagyon örülök, hogy ezt ilyen gyönyörű szépen összefoglaltad, mert a Dainál ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy ő ő nem a halálért küzdött, ő egy jogért küzdött, és ezt nagyon-nagyon sokan egyébként félreértelmezték, hogy szegény, milyen beteg, ilyen fiatalon, hát valahol végül is megértjük, hogy inkább azt választaná. Nem. Ez egy teljes tévút, és ezt tényleg 10,000%-os biztonsággal merem állítani Dani öccseként, hogy ő semmilyen körülmények között sem akart volna egyébként meghalni. Ameddig csak lehet, ő ezt csinálta volna még, és ő neki nagyon-nagyon-nagyon erősen szívügye volt ennek a jognak a kiharcolása, ennek a lehetőségnek, hogy bizony majd ő dönthesse el, hogyha egyszer majd valamikor oda jut, de semmiképpen sem a halálért küzdött ő. Ő egy olyan jogért küzdött, amely jog mindannyiunkat megillet. Ne, és meg is fog majd illetni, mert lesz majd Magyarországon ilyen típusú rendezése is ennek a kérdésnek, de hát ez nem ma-holnap fog megtörténni, de a Dani ezt a szellemet kieresztette a palaszból, és az szintén 10,000%-os biztonsággal merem állítani, hogy ezt a szellemet már visszatuszkolni nem lehet abba a bizonyos palaszba, mert már beszélünk róla, itt vagyunk az Itával a színdarabról, ami erről szól, beszélünk, és még sok más szálon folynak a beszélgetések, és a beszélgetések végeredménye lesz majd az, hogy majd valami történni fog olyan helyeken, ahol törvényeket hoznak.
Igen, szerintem nagyon más hozzáállás, hogyha úgy beszélünk róla, és egyébként az előadás szerintem nagyon fontos, hogy nem egy propaganda előadás, tehát hogy tényleg próbálja minden szempontból, meg nagyon árnyaltan megnézni a különböző véleményeket, és azokat egymás mellé rakni, és nem lerakni a voksokat. És szerintem is nagyon fontos, hogy ne feltétlenül a betegség, halál, elmúlás felől gondoljunk Danira, hanem ő igazából egy ilyen szabadságharcos volt, és egy ilyen tabu döntögető, és hogyha tényleg az, hogy ne saját kicsinyes félelmeinkkel szembesüljünk, és lezárjunk, és berekesszünk valamit, hanem nyissuk ki, gondolkodjunk, beszélgessünk, adjunk lehetőséget, szabadságot, akkor onnan nézve ez egy nagyon-nagyon fényes küzdelem szerintem.
Abszolút, meg hogyha nézzük ugye a színházi daraboknak az alapvető kellékét, a katarzist, akkor szerintem ebben benne van az, hogy úgy jössz ki, hogy aha, hát ez lehetne. Tehát az, hogy lehetne ez másképp, lehetne ez az én kezemben, és ahogy ezt mondta Péter is, én is ezt gondolom, ez a szellem, ez nem visszatuszkolható. Ez már itt van, és én is azt gondolom, hogy erről lesz beszéd, lesz valami, fog majd történni ezzel kapcsolatban, és ugye azért mégiscsak az életünknek a legsötétebb gondolata, félelme, pontja az a, szerintem nem is annyira halálunk, mint inkább a szenvedésünk.
Hát ettől mindenki fél. Ez érthető.
Meg
Dani is, félt ettől.
Persze.
Csak ő szerintem volt annyira erős, és volt egy olyan belső energiája, hogy ő ezt tudta kezelni. Olyan elképesztő méltósággal, erővel, hittel, eltökéltséggel, sok-sok jelzőt tudnék még felsorolni, ami miatt a körülötte lévő emberek ténylegesen hozzájártak töltekezni a legvégén, betegségének legvégén is, mert Daniból nyugalom, bölcsesség, optimizmus sugárzott mindig, és nagyon józan volt, és ez egy nagyon pozitív élmény volt egyébként, élményem volt vele kapcsolatban, hogy mi korábban apró, talán banális példa, hogy korábban Dani képes volt kudarcos Fulham meccsek utáni napokig dörmögni, meg dühöngeni, meg hogy nem hiszi el, hogy már megint és a Wolverhampton ellen, és hogy lehetséges, és most Dani-nak a utolsó életszakaszában egy-másfél évében teljesen átalakultak ezek a dolgok. Minden Fulham meccset megnéztünk, ebben nem volt hiba. Kikaptunk, néha előfordult, Dani ilyen várándítás majd jövő héten. Tehát, hogy így ezen is át tudott ilyen eleganciával lenni azokon a neki rendkívül fontos dolgokon, hogyha nem jött össze, majd legközelebb, nem probléma. És ez valószínűleg a betegségének is volt betudható, hogy azért tudta már a megfelelő polcra helyezni az életnek a dolgait, hogy ugyan már azért mégiscsak a történet végén egy foci meccsről beszélünk. Azért nem ezek a nagy dolgok, de azért komolyan vette, hogy azért ez megfelelő polcra tudta helyezni ezáltal. Bölcsé vált egyszerűen. Benőtt a fejelágya.
Hát igen, azért ez szerintem, aki átélt ilyet a saját családjában, hogy egészen más megvilágításba kerülnek a napok, a pillanatok, furcsa módon olyanok is megtörténnek, amik amúgy nem történnének meg, és furcsa módon nagyon szép dolgok tudnak történni. Hát igen, És az mindig egy kérdés, hogyha ez elül, bárhogy az elül alatt, ez nem jó szó, de tehát ez elmúlik ez a szakasz, akkor vajon visszamegyünk-e az életnek abban a szemléletében, ami előtte? És ezt most tőled is kérdezem, eltelt majdnem egy év. Te mit gondolsz, máshogy szemléled az életet, és most nem nyilván a hiány meg a gyász részét kérdezem, hanem azt, hogy hát egy másfajta rutin vette kezdetét nyilvánvalóan. Család, munka, ez az amaz, hogy benned van-e, hogy aha, igen, máshogy tekintek a dolgokra, és nem biztos, hogy mindennek akkora feneket kerítek, el tudom helyezni azokon a polcokon, ahol el kell.
Biztos vagyok benne, hogy változtam. Én azért picit óvaintem magam attól, hogy saját magamról alkossak ilyen véleményt, mert szerintem a hozzám közel állók biztos, hogy jobban tudják ezt megítélni.
Hát ez inkább gondolkodás, amit most kérdezek.
De igyekszem én is tudatosan figyelni arra, hogy mi is úgy az igazán fontos nekünk így az életben. És Daninak a betegsége, szenvedése, halála óhatatlanul engem is megváltozott, és szerintem pozitív irányba. Egy ilyen tragikumnak a végigasszisztálása, fogalmazhatok így, az alapvetően csak a legridegebb embereket nem változtatja meg lágyabbá, és empatikusabbá, és megértőbbé. Én szerintem e tekintetben sokat fejlődhettem, na nem, mintha egy nagyon rideg ember lettem volna korábban. Én szerintem mindig egy barátságos, mosolygós srác voltam, de így azért Dani mellett, főleg az ő humorát tapasztalva, amely utolsó napjáig egyébként ott volt vele, amikor már alig-alig tudott szegény beszélni, azért minden nap ki tudott magából préselni, ez szörnyűséges szó vicc a legutolsó napokon is. Ezt igyekszem így megtartani, mert hogy ezek az apró pici finomságok, amikor még tényleg a legnehezebb pillanatokban is tudunk találni egy olyan picike morzsát az életben, amikor tudunk mosolyogni, tudunk a másikra megértéssel, empátiával tekinteni, ezek rendkívül fontos dolgok. De ez egy hosszú távú folyamat lesz, mert mostanában nagyon sokat gondolkozom, Danin sok régi fényképek jönnek telefonból, meg közösségi médiából, és akkor jönnek a régi emlékek. Így lehet, hogy nálam úgymond ez a gyász folyamat, ez talán kicsit hosszabb lesz, vagy hosszabb ideig tart, de nem is szándékozom egyébként ennek túl nagy feneket keríteni, mert Danira nagyon sok tekintetben felnéztem, és még a betegsége előtt is, és szerintem, hogyha ő nem csinált drámát az életében, csak írt egy drámát, de nem csinál drámát az életében a betegségéből, hanem azt mondja, hogy gyerünk, csináljuk, megoldjuk, majd ahogy alakul, akkor én nem érzem nagyon úgy, hogy az hiteles meg önazonos lenne, hogyha most én, most hónapokra úgymond tényleg egy ilyen gyász időszakot megengednék magamnak, úgymond. Nagyon hiányzik a Dani, de nem is vagyok emiatt a hiánya miatt depresszív, nagyon morcos vagyok úgymond az életre, hogy ő már nincs, de így alakult, nem tudtunk tenni, már első perctől kezdve sem volt reális esély annak, hogy Dani meggyógyuljon, és szerintem az, ami nekünk megadatott abban a 2-3 évben, azt szerintem kimaxoltuk. Tehát lehet, hogy ezt lehetett volna jobban csinálni, mindig mindent lehet jobban csinálni, de így is gondolom, meg a visszajelzésekből is nekem az jön le, hogy ezt mi nagyon derekasan csináltuk Danival, nem csak mi, hanem Zitáék, Danihoz közelebb álló barátok, nagybátyáink, kis családom, ott voltunk mellette, és amit lehetett, kihoztunk ebből.
Én ezt abszolút értem, és távol álljon tőlem, hogy én itt akár így élőben tanácsokat osztogassak, de azt azért szívesen elmondom neked, hogy én úgy gondolom, hogy a gyásznak nincsen ideje, befejezett ideje. Ez addig tart, amíg tart, és az, hogy ez, szóval az, hogy megengeded-e magadnak, én javaslom, hogy engedd meg magadnak, az egy másik dolog, hogy ezt hogy éled, de szerintem engedd meg magadnak, mert a vesztesség az igenis ugye a korábbi örömünk az a későbbi fájdalmunk része. És én azt gondolom, hogy ez benne van az életben, és azt szoktam mondani, hogy azért kell a gyász, hogy tovább tudj élni. Én ezt mondom, és most akkor zenélünk egy kicsit, és jövünk vissza, majd folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szentecki Zita rendező és Karsai Péter. Maradjatok ti is!